Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. A mai alkalommal Szentendrére látogatunk el, műsorunk vendége Basics Beatrix, művészettörténész, a Ferenci Múzeumnak a művészeti osztályvezetője. Ferenci Múzeumot mondtam, ez több mindent jelent, megnyílt egy új múzeum Szentendrén, nagyon izgalmas kiállításokról, ami a névadókról szól. Először ezzel a kiállítással kezdjük.
Hát valóban a Ferenci Múzeum az látszólag egy intézmény, de valójában nagyon sok. Hosszú ennek a története, mert 2013. január 1-től a megyei konszolidációval kapcsolatban, illetve már korábban államosították ugye a múzeumokat, és január 1-től a városi kezelésbe kerültek. Pest megyében ez egy különleges helyzet volt, mert Pest megyében Szentendre kapta a Pest megyei múzeumot, tehát a Ferenci Múzeumot. Ez azt jelenti, hogy egyfelől a Ferenci Múzeum ezentúl, január 1-től hivatalosan a törvény szerint megyei hatókörű városi múzeum. És nem csak hogy ez, hanem még ezen túl a korábbi Pest megyei múzeumi szervezetből megtartott három legfontosabb intézményt, az Ebegényi Szőnyi István Emlékmúzeumot, a Tápiószelei Blaskovics kúriát és a Verőcei Gorka Emlékházat. Tehát három nagyon különleges intézményt, amelyek egyfelől a hagyományozással, tehát ahogy a múzeumra hagyták őket, ezzel kimondottan azt a szándékot érvényesítették a hagyományozók, hogy Szentendréhez és a Ferenci Múzeumhoz kapcsolódjék. Másrészt gyűjteményénél, történeténél fogva is mind a három intézmény nagyon szorosan kapcsolódik Szentendréhez. Ez azt jelenti, hogy teljesen kivételesen, mert ilyen nem nagyon fordul, nem, egyáltalán nem fordul elő. Az egyetlen olyan megyei hatókörű városi múzeum lett Szentendre, a Ferenci Múzeum, aminek még mindig vannak tagintézményei, mint régen egy évvel ezelőtt a megyei múzeumoknak. De nem csak ez a három tagintézmény számít intézménynek, illetve a szervezet részének, hanem azt mindenki jól tudja, hogy a 70-es, 80-as években Szentendrén elindult egy ilyen múzeum alapítási hullám, vagy láz, vagy nem tudom minek nevezem, amelyben művészek, akik hosszabb, rövidebb ideig Szentendrén éltek, Szentendréhez kötődnek, vagy éppen mondhatnám azt is, hogy a szentendrei művészet mint olyannak a letéteményesen, mint például Varcsai Jenő. Tehát ezeknek a művészeknek egy-egy emlékmúzeumot hoztak létre. Ilyen múzeumunk sok van, ugye nem is akarom felsorolni, a Czóbel emlékmúzeumtól a Barcsaiig, a Kmettitől az Álmos Anna Margit emlékmúzeumig, vagy éppen a Vajda Lajos emlékmúzeumig. Tehát ilyenből nagyon sok van, és ezeket szintén a Ferenci Múzeum működteti. 2012-től pedig megkapta a működtetési feladatát a Művészetmalomnak, amely egy csaknem két éves felújítás, EU-s projekt alapján történő felújítás révén jutott a város tulajdonába, és a város ezt átadta a Ferenci Múzeumnak, tehát tulajdonképpen a Ferenci Múzeum találja ki a kiállításait, működteti, a programokat megszervezi, tehát az egész intézmény tulajdonképpen egy láncszeme ennek a nagy füzérnek, amit a Ferenci Múzeum alá tartozó intézmények jelentenek. Ez azért is izgalmas, mert ha mondjuk gyalog jön az ember Szentendrére, ami elég célszerű, mert ugye kocsival nem olyan egyszerű, meg hát parkolás, meg minden egyéb. A Hévtől, ha elkezdünk befelé sétálni a Kossuth Lajos utcán, ami a fő utca, sétáló utca, ott még nem ugyan, akkor elsőként találkozik a Ferenci Múzeum épületével, amit ugye most adtunk át új, ez az egykori Pajor kúria. Tovább sétál, jön a patak, át kell a patakon, onnan már tényleg sétáló utca, szintén EU-s projektből felújítva, ez a Dumcsa Korzó, vagy Dumcsa Jenő utca, és így elér a főtérig, ahol a Szentendrei Ferenci Múzeum központi épülete van, ebben a központi épületben található a Szentendrei Képtár, ahol szintén a Ferenci Múzeum kiállításai láthatók, majd ha tovább sétál a Bogdányi utcán, ami ennek a folytatása, tehát egy tengely, akkor elér a művészetmalom még. Tehát egy ilyen három lépcsős tengelyt jelent a Ferenci Múzeum tulajdonképpen Szentendrén, akármerre sétál egy látogató, egy turista a főutcán végig, mindig beleütközik a Ferenci Múzeumba.
Akkor térjünk vissza a Fajor kúriára, az elsőre, amivel találkozunk, ahol a névadó családnak a kiállítása is látható. Mit látunk itt?
A Fajor kúria tulajdonképpen egy nagy ajándék, de egy megérdemelt ajándék. Mert hogy igazából a Ferenci családnak a bemutatása, mint állandó kiállításon, korábban a főtéren a szerb ortodox iskolában volt, és hát ugye vissza kellett szolgáltatni az egyháznak az épületet, és mint egy kárpótlásul kapta meg a Ferenci Múzeum a Pajor kúriának a nagyon-nagyon rossz állapotban lévő épületét. Ez utoljára földhivatal volt, de volt leánygimnázium, szóval mindenféle funkciót betöltött. Miután kúria volt, miután a Pajor család kúriája volt, és mint ilyen, végül is hát ezt az épületet felújították, erre a felújításra kaptunk ebből a kárpótlási pénzből, kapott a Ferenci Múzeum, alfa pályázatból is, tehát sok-sok kisebb összegből jött össze ennek a felújításnak azért tetemes összege, és azt hangsúlyozom, hogy egy ilyen vidéken nem nagyon történt, tehát egy komplett múzeumépület felújítása, átadása, birtokba vétele, ez nem igazán jellemző az elmúlt 24 évben, vagy 20, mennyi most már igen, lassan 24, 23, úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt, és különösen nagy dolog volt, hogy tudatosan a múzeumnak építették át ezt, ami persze sok megkötés jelentett, mert ez egy műemléki épület. Tehát a műemléki szabályok betartásával lehetett, új szárnyat is kapott, tehát ezt az U-alakú udvart lezárták egy modern szárnyal, mondjuk így, és mind a raktárakat, mind a klimatikus viszonyok szabályozását a pincértől a padlásig, a pincéről még külön érdemes szót ejteni, abszolút múzeumi céloknak megfelelően alakították ki. Most hozzáteszem, hogy mint minden szentendrei háznak, legalábbis amelyek a belvárosban vannak, hatalmas pincerendszer van a ház alatt, a Pajor kúri alatt. Ez még nem lett átadva, de fantasztikusan szép és élvezetes és különleges és romantikus. Tehát ez most augusztusban fog megnyílni, ahol római és középkori kőtárat rendez be a Ferenci Múzeum, ami szintén egy régi nagy adósság, mert ezek a kövek javarész szabadtéren álltak eddig, ami nem igazán tett jót nekik, tehát most sokkal jobb viszonyok közé kerülnek, és egy történeti kiállítás keretében láthatja majd őket a közönség.
Ez lesz a negyedik kiállítás.
Ez lesz, igen, de még visszatérve, ami most a főépületben látható, az három kiállítás. Egyfelől a Ferenci családot bemutató kiállítás, tulajdonképpen ez a legjelentősebb része, és a legnagyobb terjedelmű, vagy alapterületű része az állandó kiállításnak. Van egy terem, ami az alapító nyolcaknak, tehát annak a nyolc szentendrei művésznek jutott, akik 1928-ban a szentendrei művészterepet létrehozták, és van egy szintén meglehetősen nagy terem, vagy mondhatnám azt is, hogy egy ilyen teremsor lenne a földszinten, egy nagyon szép boltíves terem, ahol a kortárs szentendrei művészetet láthatjuk, és azt hiszem, hogy ez különösen nagy dolog, mert ez azt jelenti, hogy egészen nemhogy a kezdetektől, hanem a kezdeteket megelőző időtől, ugye a Ferenci Károly nem sok időt töltött Szentendrén, de ez nagyon fontos volt az életműve szempontjából, de hát szentendrei művész volt. Ide igazából a szentendrei művészterep az később jött létre, úgyhogy egy folyamatos képet kaphat a látogató arról, hogy mit is jelentett Szentendrén a művészet, hogyan alakult ki a művészterep, miért lett az, amit a tábla hirdet, ahogy megy Szentendre felé autóval az ember, vagy a festők városa, hogy miért lett ez egyáltalán. És ebben valóban Ferenci Károlynak, illetve a három gyermekének, meg hát a feleségének is, aki előbb volt festő, mint Ferenci Károly maga, nagy szerepe van.
Kiállításon hogyan mutatkozik meg?
A kiállításban igyekeztünk a Ferenci Múzeum saját gyűjteményére építeni. Ez azért nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az a csaknem 10 000 darabos festészet és grafikai gyűjtemény, amit a Ferenci Múzeum birtokol, az egészen különleges és jelentős országos viszonylatban is. Azon kívül megkerülhetetlen olyan szempontból is, hogy ha a Szentendre, akkor csak a Ferenci Múzeum lehet. nagyon nagy mennyiségű anyag van, és nagyon-nagyon magas színvonalú anyag van, ami a Ferenczi családot illeti, ráadásul olyan különlegességek, hogy be tudtuk mutatni azt is, hogy Ferenczi Károlyból hogyan lett festő. Ugye nagyon sokáig azt tartották, még én is így tanultam, meg valószínűleg a szakma és a közönség tetemes része így tudja, hogy unokatestvérek voltak, ez mára megkérdőjeleződött, kétségtelenül rokonok voltak, Ferenczi Károly és Fialka Olga, aki egyébként 14 évvel idősebb volt nála, és hát egy római út kapcsán, ami egy ilyen rokoni közös látogatás volt, lettek szerelmesek egymásba és házasodtak össze, és hát született a három gyermek, az ikrek Szentendrén születtek, Valéró a legidősebb, akitől a legtöbbet várt Ferenczi Károly, úgy is írta le, hogy Valérból, igen, belőlem művész lesz, hát Noémi háziasszony lesz, Béni, meg majd meglátjuk. És ehhez képest azért nem egészen így alakult, hát különösen Noémi esetében nem, aki nagyon érdekes módon találta meg magának a textil anyagát, a kárpit szövés technikáját, ebben egészen szokatlan és új technikai újításokat is hozott, de visszatérve még Ferenczi Károlyra, tehát az az időszak, amit ő Szentendrén töltött, az egy külön korszak az ő életében és művészetében, és az, hogy be tudjuk mutatni ezeket az előzményeket, ezeket a korai műveket, és egyáltalán a törekvéseket, hogy elindult, ez különleges, tehát ez nincs máshol sehol. Egyrészt magának, Fialka Olgának néhány művét, hogy a családról, tehát hogy látszódjék, hogy milyen közegből indult el ez a két fiatal, akik ilyen rokoni kapcsolatként összeházasodtak, és ezután igyekeztünk időrendben, tehát szisztematikusan az életművön végig haladva bemutatni egyrészt Ferenczi Károly, másrészt a három gyerek életművét, tehát Valér és az ikrek Béni és Noémi életművét. Tehát azt gondolom, hogy ha bárki a Ferenczi család bármely tagja, vagy együtt mindannyiuk iránt érdeklődik, akkor itt mindent megkap.
Hogyha valaki megnézi férj és feleség témaválasztásában, stílusában, mennyire voltak hasonlóak, vagy eltérőek?
Hát ez nagyon érdekes, mert ugye abszolút hagyományosan kezdte pályafutását Fialka Olga, ugye az ő édesapja katonatiszt volt, ami azt jelentette, hogy hol itt volt, hol ott állomásozott, és egy ideig volt a Krakkói Várnak, a monarchia, a Krakkói Várnak a parancsnoka. És akkor már Noémi olyan korba került, hogy úgy észrevehető volt, hogy érdeklődik, ha Noémi, bocsánat, Olga, a művészetek iránt, és az édesapja ezt támogatta, és Jan Matejkónál kezdte el a tanulmányait, aki akkoriban a leghíresebb lengyel festő volt. Majd utána Bécsben, az teljesen hagyományos módon, ahogy minden magyar, meg közép-európai festő abban az időben, a Bécsi Akadémián folytatta a tanulmányait. Egy nem túl neves osztrák festő professzornál, aki ott tanította az akadémián, és egy nagyon érdekes illusztratív modort alakított ki, sok megbízást is kapott gyermekkönyvek, könyvek illusztrálására, egy kicsit ezt a később Biedermeier meseszerű illusztratív ábrázolást művelte, de mindenki elismeréssel nyilatkozott róla, és jónak és tehetségesnek tartották. És amikor összeházasodtak Károlyjal, hát Károly jogi tanulmányokat végzett, mérnöki tanulmányokat folytatott, és nagyon úgy nézett ki, hogy majd a családi gazdaságban fog működni, és Fialka Olga felfedezte benne a tehetséget. És ő volt az, aki arra kérte, noszogatta, hogy folytasson rendszeres tanulmányokat. Innentől kezdve már ismert a történet, ugye Hollósi Kör, München, sőt, hát az ő nagyon-nagyon fontos és kiemelkedő szerepe Nagybányán, ahol már Valér, a legidősebb fiú is a tanulmányait elkezdte, folytatta és végezte, és ami tulajdonképpen aztán egy nagyon jelentős színhely lett életüknek, csak úgy, mint München, ahova azért vissza is tértek, és ami szintén egy a művészetét nagy mértékben befolyásoló helyszín volt. És aztán ugye itt volt még Szentendre, és aztán a főiskolai tanítás, ami nagyon fontos nála. Úgyhogy az első terem, ami ezt a családi előzményeket igyekszik bemutatni, után bizonyos korszakokra osztódik Ferenczi Károly életműve, részben a szentendrei művekre, részben a plener festészettel való foglalkozása és természetesen Nagybányára, de itt már Valér is belkapcsolódik, és akkor itt jön egy olyan korszak, amivel zárjuk, ami valójában az életében is az utolsó korszak, amit műtermi festészetnek hívunk, ami tulajdonképpen Nagybányán is művel, tehát amikor a modellek műteremben való ábrázolása, meg még sok más motívum vált elsődlegesen fontossá számára.
A művészi hatása, hagyatéka mennyire él a gyermekeinek az alkotásaiban, mennyire választottak önálló utakat?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert azért egy ilyen nagy művész apa lehet nyomasztó teher is egy művész gyermek számára, mint hogy ezt Valér esetében lehet látni. Tehát ő volt az, aki a legkevésbé tudott ezzel megküzdeni, ezzel az örökséggel, ugyanakkor hihetetlen erővel és odaadással ápolta az apja emlékét, az iratokat rendezte, a visszaemlékezéseket megírta, tehát egy ilyen felemás, tehát egyfelől egy ilyen nagyon sokat tevő viszony volt, másfelől pedig az érezhető nyomás. Valér igazából festett, de nem a festészet volt az, ahol kiteljesedett, hanem egy olyan műfaj, amit akkoriban már nem is igazán műveltek, és ez a részkarc volt. Rengeteg részkarcot készített, ebből egy ízelítőt adunk a kiállításban, egészen fantasztikusak. Ma is időnként fölbukkanak a műkereskedelemben Ferenczi Valérnak a részkarcai, és még mindig egészen lenyűgöző hatást keltenek, szóval nagyon-nagyon jó. Arról nem beszélve, hogy például ami a meghívón szerepelt olajkép, az is Ferenczi Valér munkája, egy nagybányai utcakép, ami egész egyszerűen olyan, minthogyha a Pajor kúriát látnánk, és a kis Szentendrei utcát. Ugyanúgy baloldalt egy épület, és a kis nagybányai utca, és ez egy kicsit árulkodik arról is, hogy miért jöttek Szentendrére nagyon sokan Nagybányáról. Mert ugye 1920 után, amikor már Románia része lett Nagybánya, hát nem mindenki maradt, jó lehet a nagybányai művésztelep tovább él, de nagyon sokan jöttek, ez Boromisza Tibor, aki szintén Szentendrére jött, is megírja, hogy egész egyszerűen Nagybányát látták. Tehát ugyanazt a táji környezetet, ugyanazt a kisvárosias vonzó légkört, műemlékeket, a táj és az épített örökség egységét, tehát megtalálták ezt a helyszínt, és ez a Valér kép, ami mondom a meghívóra is fölkerül, kísértetiesen idézi ezt a, vagy összekapcsolja ezt a nagybányai és szentendrei helyszínt.
És mi a helyzet Noémivel?
Noémi, tulajdonképpen ő volt a legönállóbb. Ugye Béni szobrászként lett nagyon híres, és nagyon jó szobrászként. Noémi, amikor sokat utaztak Párizsba az édesanyjukkal, és ezeknek a párizsi utazásoknak a kapcsán ugye sok múzeumot látogattak meg, és a klasszikus francia késő-középkori kora reneszánsz kártitokat látván kezdett el arra gondolni, hogy hát jó lenne ezt a technikát megtanulni. És akkor ott be is iratkozott Párizsban, el is végezte ezt a Gobelin szövő textil készítő kurzust, és utána egész egyszerűen kialakított egy olyan nyelvet, ami teljesen különleges volt a 20. században, a 20. század legelején tudnék, addig a textil művészet azt jelentette, hogy áttesszük a festészetet a textilre. Tehát az anyag mássága nem jelentett technológiai és technikai másságot. Ezt jól tudjuk, hát mondjuk ez könnyebb, ha az ember visszagondol a reneszánsz vagy barokk kártitokra, hát tényleg ilyen illuzionisztikus festmény kompozíciók jelennek meg rajtuk. Ő kitalált egy teljesen más megoldást, technikailag is, és kompozicionálisan is, meg stilálisan is. Nagyon kevés figurával dolgozott, nagyon kedvelte ezt a bordűr technikát, tehát bizonyos motivumokat kiemelt, és körben, mint egy bekeretezve a kompozíciót alkalmazta, és szerette, és szerintem ez alkatához is nagyon közel állt, kicsit a 19. századi preraffaelita, majd a szecesszió, Art Nouveau, Art Deco korszakából visszaidézni ezeket a kicsit misztikus, furcsa alakokat, akik szimbolikus tartalmakat hordoznak, és egy ilyen különleges hatással vannak a szemlélőre. Ezt a stílust ő kialakította magának, és ezt következetesen végigvitte egész életén keresztül, és így folytatta, még akkor is, amikor a köztársaság fáját 47-ben elkészítette, tehát 45 után is tulajdonképpen ugyanezt folytatta. Egyébként nagyon érdekes, hogy mind a ketten ilyen lázadóak voltak a Bénivel, sokáig nagyon szorosan, hát ugye ikrek voltak, együtt fejlődve és együtt alakulva, aztán ez egy kicsit elvált, tehát ez az út elvált, de amikor ők Nagybányáról eljöttek, pontosan az első világháború végén a trianoni békeszerződéssel és Románia, illetve az utódállamok kialakulásával egy időben, akkor abszolút kapcsolódtak az akkori baloldali eszmékhez, mozgalmakhoz, mind Romániában, mind aztán emigrációban és mind Magyarországon. Ehhez képest, tehát ez az ő hitük és az akkori baloldaliság az nagyon-nagyon más jelentett, mint az 50-es években. Nem is volt a kedvencé az 50-es években a hatalomnak, azzal együtt, hogy mindkettőjüket meghívták a főiskolára tanítani, sőt, Noémit tanszékvezető, tehát hogy tanszéket hozzon létre, és tanszékvezetőnek, de igazából nem tudtak olyan sikeresek lenni, mint ahogy megérdemelték volna. Nyilván gyanús volt ez, ugye azért ő mögöttük már egy jelentős művészeti alkotói múlt volt, ami, mondom, hangsúlyozom, az ő 20-as évekbeli baloldaliságuk az nem volt ugyanaz, mint az 50-es években a baloldaliságról való gondolkodás.
Akkor most itt egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk a többi kiállítással.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, ba ba ba. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba da 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 da.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Basics Beatrix-szel beszélgetek a Szentendrei Ferenci Múzeumról, és még mindig a Pajor Kúriánál tartunk, hiszen olyan izgalmas ez a Pajor Kúria. Beszéltünk az Egy aranykor modern mesterei, a Ferenci család művészete című kiállításról. és említettük, hogy van két másik kiállítás is. Nagyon röviden beszéljünk róluk is, és utána, hogy a Ferenci Múzeum, mint összefoglaló más múzeumokat, tagintézményeket és magában foglaló múzeum még milyen kiállításokat rendez.
A Ferenci családot bemutató állandó kiállítás mellett, ahogy rögtön az elején is említettük, van egy olyan kiállítás, ami a szentendrei művésztelepet alapító 8 festő életművét mutatja be. Ez azért nagyon izgalmas, mert nagyon keveset tudnak. Tehát azt mindenki tudja, hogy Szentendre művész, tele, festők városa, minden, de hogy ez a művésztelep mi is volt, meg hát tulajdonképpen a művésztelep fénykor az a két világháború közötti időszak volt. No, ennek a festészetéről keveset tudnak még a szakmabeliek is. Így aztán ez nagyon nagy lehetőség volt, hogy mind a 8 festőnek az életművéből jelentős műveket megint csak Ferenci Múzeum béli, azért ez nagyon fontos, hogy az anyaintézmény raktárban lévő nagy műveit be tudjuk mutatni, tehát hogy ezekből egy nagy teremnyi válogatás, és nagyon jó ötlet, hogy Jeges Ernőnek, aki ugye az egyik ilyen alapító 8, egy volt az alapító 8-ak közül, azokat a karikatúráit, amelyeket a barátokról, kortársak, művésztársakról készített. Tehát egy ilyen nagyon érdekes, mondhatnám azt, hogy családias képen, vagy képben jelenik meg ebben a teremben ez az egész, hogy hogyan is jött létre, hogyan dolgoztak, hogy egyáltalán miért tudtak együtt maradni, milyen viszonyok voltak a festők között, és aztán hogyan bővült ez az alapító 8-ak kör, mert azért nagyon hamar bővült, mert azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen aki a 20. században jelentős festő volt Magyarországon, mind dolgozott egy ideig Szentendrén, úgyhogy ez azért majdnem, hogy azt jelenti, hogy szentendrei festészet, magyar festészet, mondhatnánk azt is Német Lajos szavaival, hogy Szentendre nélkül nincs modern magyar művészet. De ha már itt tartunk, akkor folytathatjuk azzal
a modernnel,
igen, ahol érdekes módon visszatér, ugye Barcsai Jenő, mások, tehát az alapítók közül visszatérnek néhányan, és hát olyanok is megjelennek, akiknek önálló múzeumok van, mint például Álmos Imre vagy Anna Margit, de megjelennek azok a művészek is, akik közöttünk élnek. Nem is mondok neveket, mert akkor biztos, szóval vagy mindenkit, vagy senkit, de az a lényeg, hogy a ma Szentendrén élő és alkotó művészek közül, pedig volna szívesen mondaná, hányan ott szerepelnek. És ez nagyon nagy dolog, mert elég ritka, ugye mindig ott szoktak a múzeumi állandó kiállítások megakadni, hogy a kortársat már nem. Akár történeti kiállításról van szó, akár művészeti kiállításról, valahogy mindig valahol megáll egy olyan minimum a rendszerváltásnál, tehát ami most már lassan negyed század lesz, tehát azért bizony ez már nagyon sok idő történelmi viszonylatokban, távlatokban is. Itt viszont itt vannak a kortársak. És ezt így egyben látni egy teremben, hogy honnan indult, és mivé alakult, és mi most a szentendrei festészet, és egyáltalán miért jelentős most is annyira, és mit jelent, ez nagyon nagy dolog, és ez egy állandó kiállítás. Ugyan terveink szerint ezt a kortársi részét cserélgetni fogjuk, ezt nem azért, mert hogy most nem jó ez a válogatás, szerintem kiváló, de hogy minél nagyobb merítést láthasson a közönség, tehát mindig újabb és újabb kortárs művészek mutatkozhassanak be ebben a válogatásban. Úgyhogy így ez egy ilyen félig állandó, vagy félállandó kiállítás.
A mai szentendrei festők hogy viszonyulnak hozzá, mennyire szívesen jönnek, és mennyire gyakran adományoznak műveket?
Ez az adományozás, ez jó kérdés. Jól tudjuk, hogy manapság azért adományozni nagy luxus. Mondhatnám azt is. Minden festő arra vár, hogy vásároljanak tőle, amit persze minden múzeum meg is tesz a legnagyobb örömmel, ha módja van rá. Hát mód az nem sok van, mert ugye a múzeumi költségvetések ma gyakorlatilag a múzeumok fönntartására sem elegendőek, tehát ha a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán sikerül pénzt szerezni a műtárgyvásárlásra, akkor vásárolnak a múzeumok. Ezzel együtt előfordul az adományozás is természetesen, tehát ez sem kizárt és ez sem ritka, de például most is vásároltunk szintén NKA pénzből az Alapító 8-ak kiállítására egy kortárs szentendrei művész tulajdonában lévő Alapító 8-ak tag művét. Tehát ezek a bonyolult összefüggések megvannak. Azt gondolom egyébként, hogy hogy is mondjam, csak örök példa, amit Kubinyi Ágoston tett 1851-ben, amikor a Nemzeti Múzeum ugye 46-ban nyílt meg, és 51-ben nyílt újra a forradalom és szabadságharc után, és akkor írt egy körlevelet Magyarország művészeinek, hogy az önarc képeiket adományozzák a Nemzeti Múzeum számára. Ezek kortárs művek voltak akkor. Én már a Nemzeti Múzeumon is eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy ezt meg kellene megint próbálni. Én azt gondolom, hogy nem kizárt a jövőben egy ilyen felhívás és egy ilyenfajta kapcsolat a művészekkel, de ugyanakkor természetesen a múzeumok mindig segíteni is akarják a művészeket vásárlásokkal.
Térjünk akkor vissza az eredeti kérdéshez, milyen más kiállítások vannak Szentendrén a Ferenci Múzeum szervezésében, hiszen nagyon sok, mint hallottuk, úgyhogy hát, súlyozni kell.
Így van, a Ferenci Múzeum éves kiállítási terve az ugye több helyszínre érvényes, tehát egyfelől, illetve amit elfelejtettem mondani, és nagyon fontos, hogy a magában a Pajor Kúria épületében is van egy ideiglenes kiállító tér, egy nagy terem, ahol most éppen augusztus 13-án a Gertrude, Merániai Gertrude királynéről éppen a születésnapján nyílik meg.
Nagyon érdekes címe van ennek, igen, a kiállításnak.
Igen, az a bizonyos híres mondat, amit azt hittük, hogy mindenki tud, de aztán kiderült, hogy nem mindenki ismeri ez a bizonyos királynét, megölnötök, félni nem kell mondat, és ez lesz most egy ilyen időszaki kiállítás, de a kiállítási terv, ugye ez most ebben az évben ez egy kivételes dolog, mert év közepén nyitottunk meg, most ebben a második fél évben látható majd, vagy majdnem fél évben ez a kiállítás, de a jövő évtől mind a Pajor Kúria ideiglenes tere, mint pedig az összes többi ugyanúgy, mint ahogy eddig is, beletartozik a kiállítási tervbe. Ugye egyfelől ott van a képtár, ami egy hagyományos kiállító tér, nem nagy, de annál szebb, nem is kicsi, ami a központi épületben van, az úgynevezett kereskedőház épületben, ami eredetileg három kereskedőház barokkori összeépüléséből jött létre, egy csodálatos műemlék épület, belül freskókkal, szóval egészen különleges tér. Itt most a szentendrei építészeknek a kiállítása, közös tárlata látható. Ez azért nagyon izgalmas, mert ez a SECCO, ez a szentendrei ségről szóló kiállítás, ez minden évben más. Jövőre a fotográfiát fogjuk bemutatni, most az építészeket, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, hogy van egy városnak építész kolóniája is, és építészei, akik be tudnak mutatkozni. De ott van a művészetmalom, ami, ahogy említettem, szintén a Ferenci Múzeum kezelésében működik, és a művészetmalomban nagyon gazdag és változatos tárlatokkal jelentkezünk. Ugye a művészetmalomnak is, mint ahogy az egész Ferenci Múzeumnak, van egy küldetésnyilatkozata, van egy missziója, ami azt jelenti, hogy egyfelől a modern és kortárs művészetet szeretnénk bemutatni, Szentendreit és közép-kelet-európait. Itt ez rögtön meg is valósul, van egy fantasztikus kiállításunk, aminek az a cím, hogy testobjektív. Ez tulajdonképpen a kortárs művészetnek a mesztelen testtel, férfi vagy női, mindegy, testtel kapcsolatos ábrázolásait mindenféle műfajban, a videótól, az installációig, bármiben mutatja be. Egy nagyon karakteres, koncepciózus kiállítás, nagy, eddig csak dicséreket kapott, egy fiatal kolléganő, Kopin Katalin rendezte, és mellette egy hagyományosabb, tehát hogy a kortárs és a modern, mint küldetés együtt legyen, kiállítás jelenik meg a Margescu Mária gyűjteményéből, kölcsönöztünk is külföldről, ő nagyon tetemes részt vállalt ennek az anyagnak a bemutatásában, ami egy klasszikus, modern, elsősorban a grafikai technikákat bemutató anyag, tényleg a legnevesebb 20. századi művészektől egy válogatás. Úgyhogy aki most ellátogat a művészetmalomba, a lehető legjobbat kapja a kortársból és a modernből. De az az igazság, hogy emellett ugye ott vannak a úgynevezett kis múzeumok is, és itt sem szabad elfeledkeznünk arról, hogy egy nagyon régi adósságot törlesztettünk a múzeumok éjszakáján. Újra megnyílt a Vajda Emlékmúzeum, és hát Vajda Lajos művészete azt gondolom, hogy szintén olyan, aminélkül a 20. század nem létezik, a 20. századi magyar festészet és művészet, és olyan válogatást mutattunk be, ami most egészen hátborzongatóan újszerű és különleges, úgyhogy érdemes azt is meglátogatni.
Fölírtam magamnak az Erdész Galériát, meg a Zóbel Múzeumot.
Az Ertész Galéria az egy...
Mert ugye a múzeumok éjszakáján az is...
Ez egyébként nagyon nagy vállalkozás volt, mert múzeumok és galériák éjszakája volt, és ez azt gondolom, hogy mérhetetlenül fontos, hogy a műgyűjtők, a galériások és a múzeumok együttműködjenek. Ez sikerült megvalósítani a múzeumok éjszakája erejéig, de ezt a jövőben is tervezik.
Egyszerűen olyan sok program volt Szentendrén, mintha az ember, majdnem persze, mintha az ember Budapestit néz. Volna.
Igen.
Annyira bőséges volt, hogy Jézus Mária, most igen. Hová menjünk?
Igen, egyébként nagyon örültem neki, mert éppen a Vajda Múzeum megnyitóján, ami pont ezen a szörnyű hőséges napon volt, akkor ott volt egy házas, és mondták, hogy na jó, akkor is mennek tovább, és körbejárják, és annyira jó érzés volt azt látni, hogy tudják, hogy mi van, és mennek körbe. Minden helyszínt meglátogatnak
a látogatók. Képesek voltak?
Képesek, hát azért hosszú egy ilyen éjszaka, és láttam, hogy sokan szándékosan egy ilyen kultúrtúrának tervezték ezt a múzeumok éjszakáját Szentendrén, és egyébként ez nagyon nagy dolog, mert országosan egyedülálló, hogy egy város ilyen művészeti, kulturális múzeumi kínálatot tudjon fölmutatni és nyújtani a közönség
hát
számára.
Hát nagyon feltűnő volt, nagyon pozitív értelemben kirívó.
Igen.
Viszont akkor, ha már itt terveket is említettünk, akkor milyen nagy tervek vannak, mert nyilván nagyon sok terv van.
Hát egyrészt van egy jövő évi, sőt már 2015-ös kiállítási tervünk is, ami természetesen a fenntartó várossal mindig el kell fogadtatnunk, és nem csak a várossal, hanem Szentendre művészeti csoportosulásaival, a mértékadó művészeti csoportosulásokkal, tehát ez egy közös munka. De van ezen kívül egy nagyon különleges dolog, ugyanis a Szentendrei Múzeum igazgatója, Kálnoki Gyöngyösi Márton egyúttal a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének az elnöke. Ebben a Szentendrei Múzeum, tehát ebben a szövetségben egy vezető szerepet tölt be, mint ahogy az igazgatója az elnöke, és most már 5. alkalommal rendezzük meg, illetve szervezzük meg egy olyan projektet, ami vándorkiállítás, ezúttal 7 helyszínen, és hamarosan, 2 hét múlva, nagyon izgalommal merem ezt csak kimondani, nyit az első helyszín Székesfehérváron, Szentendrén a jövő év elején folytatjuk, tehát az a 3. helyszín lesz, Székesfehérvár után Debrecen, a Déri Múzeum következik, a 3. helyszín lesz Szentendre 2014 első 3 hónapjában, és ez a vándorkiállítás folytatja az előzőnek a tematikáját, tehát a kultúrát, a műpártolást, a polgári haladást a művészetekben mutatja be az előző hosszú 19. századdal, tehát gyakorlatilag az első világháború végéig foglalkozott a témával, a mostani a 2 világháború közötti korszakkal foglalkozik.
Milyen formában?
Ez nagyon
családtörténetek lesznek itt
most
is, vagy
nem,
más jelenti?
Most nem. Most 6 központi téma lesz megint. Ugye az a címe a vándorkiáltásnak, hogy egy korszak történelmi traumák között, kultúra és műpártolás 1920 és 1944 között. És ugye ez a 2 trauma, amiről nem kell nagyon gondolkodni, hogy ki derítse egy látogató, hogy mi lehet az, ugye az egyik a világháború végét lezáró trianoni békeszerződés, a másik pedig maga a háború, a holokauszt szörnyű tragédiája, és e kettő között, tehát ezzel kezdődik, és ezzel végződik, tehát az első az egy szobor, ez a bizonyos Lord Rothermere által ajándékozott magyar fájdalom szobra kapcsán írja le ennek az egész témának a történetét. A második téma, ha már műpártolásnál vagyunk, az Ernst Lajos műgyűjtőnek az első történeti kiállítása a Nemzeti Múzeumban, ennek egy kis rekonstrukciója, illetve az ő szerepének a bemutatása. A harmadik a Mátyás kultusz a 2 világháború közötti Magyarországon, ez nagyon fontos volt, nem is akarok most részleteiben belemenni. A negyedik az a tudomány, és itt aztán vége láthatatlan a terep, fantasztikus gazdagsággal, nem is tudom most elmondani hirtelen, hogy mi mindennel, de lesznek benne olyanok, mint Richter Gedeon, Hajós Alfréd, aki egyszerre volt építész, futballista, úszó, tornász, és mindenben kiváló volt. Aztán 5. témának az a Klebelsbergi kultúrpolitika, ami tulajdonképpen ennek a korszaknak a sikerének a meghatározója volt, és az utolsó, ugye a záró trauma, azok a művészek, akik hivatalosan nem alkothattak, ugye a zsidó törvények révén. Ez az 5 művész, aki meggyőződésem, hogy a 20. századi magyar művészet Őt nagyon-nagyon kiváló művésze, vannak köztük nagyon ismertek, mint Ámos Imre, de vannak kevésbé ismertek, mint Jándi Dávid, vagy Vadász Endre, vagy Örkényi Strasser Imre. Ezeknek a műveiből villantunk föl egy válogatást, és ez a záró, és minden helyszínen csatlakozik hozzá egy helyi téma, ami most egy tematikus dolog, tehát Fehérváron például a Fehérvár a két év, tehát a Szent Imre és a Szent István év között, mindaz a városfejlesztés, az a műpártolás, kulturális fejlesztés, ami ebben az időszakban lezajlott Fehérváron, Székesfehérváron.
És ez a téma megy tovább, tehát a következő kiállítási helyen is meg fog jelenni, vagy ez csak
nem, az csak. Helyen. Tehát a hat alaptéma az mindenhol, és az az egy plusz, az mindig csak ott. De a katalógusban minden benne van, ami egyébként az első helyszínen már kapható lesz, reményeim szerint, már nyomdában van, és ugyancsak az első helyszín megnyitójakor, tehát a fehérvári megnyitó idején már él a honlapunk is, a kiállításnak önálló honlapja, és ott is minden azonnal látható. Tehát ez azt jelenti, ami különleges dolog, és nem is mindenki érti meg, akik már részt vettek korábban, azok már jól tudják, hogy az utolsónak, aki majd 2014. decemberében zárja Szombathelyen a kiállítását, ugyanúgy le kellett adni az anyagát, meg kellett írni a tanulmányát, ki kellett válogatni a műtárgyait. Hiába soká lesz még, de ugye ahhoz, hogy a honlapon és a katalógusban szerepeljen, bizony már nyújtania kellett mindent.
Hát akkor most az időnk viszont addig nyúlt, hogy le kéne zárjuk, úgyhogy megint zene következik, aztán a kaleidoszkóp.
Jól érzem magam, élek boldogam, minden rendben van, csak épp a zsebpénzemre tör. Jól érzem magam, szívem gondtalan, nincs egy zokta van, csak épp a zsebpénzemre tör. Tőkém egyetlen tüzet, és én vagyok mégis ehhez képes. Jól érzem magam, élet boldogam, minden rendben van, csak épp a zsebpénzemre tőkön. Oly sok szív van a boltokban, sóváran lesem, olykor éjszaka álmomban mindent megveszem. Jellemére a 20 évet, meg kell szokni, hogy nincs pénzed, mégsem az betúl élet, annyi baj legyen. Azért is jól érzem magam, élet boldogam, minden rendben van, csak épp a zsebpénz lenne több. Jól érzem magam, szívem gondolom, nincs egy okszalom, csak épp a zsebpénz lenne több. Tőkém egyetlen. És én látják még is ehhez képes. Jól érzem magam, élet boldogam, minden rendben van, csak épp a zsebpénzemre tör. Jól érzem magam, minden rendben van, csak épp a zsebpénzemre tör.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat a kaleidoszkóppal. Először Békés Csabára szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a Munkácsy Mihály Múzeumban Bihar élő népművészete címmel látható egy kiállítás, két népművészeti egyesületnek az alkotásai, de legfőképpen a Bihari Népművészeti Egyesületnek a művei láthatók itt a hagyomány ápolásnak, akik a hagyomány ápolásnak ezt a módját választották. Budapesten, a Budapest kiállító teremben kapuk, házak, emberek, kerámiák és grafikák. Szávoszt Katalin keramikus művésznek a gyűjteményes kiállítása látható, bár az egész életét átöleli, de a kapuk téma leginkább az utóbbi 10 évben foglalkoztatta, a rajtuk való áthaladás és a változások, amiket a kapuk elkülönítenek, ez alkotja a fő témáját. Kecskeméten a Cifra palotában Signum címmel nyílt kiállítás, ez a keresztény tematikának az összefoglaló neve tulajdonképpen, ugyanis itt 2000 óta folyamatosan gyűjtik a keresztény tematikájú művészeti alkotásokat, és most egy bemutatót tartanak, tulajdonképpen egy válogatás a kortárs hazai művészetből. A Budapesti Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban pedig két kiállítás is nyílt, az egyik Szara Zsapka címmel nyílt, akvarelleket lehet itt látni. Szegeden született Zsapka Sára 1946-ban, de nagyon sok felé járt, Stockholmban tanult például művészetet, majd egyéb országokban is, például Amerikában is, és az alkotásai itt most a festmények láthatók, grafikai erények, könnyű, laza és mégis határozott ecsetkezelés, a pontnak, a vonalnak és a foltoknak elegáns használata jellemzik, mint Angyal Mária művészettörténész megjegyezte. Ugyanitt Bencsik Elizabetta, Ralf Cica kalandjai című műve gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlható, Ralf Cica különböző kalandok során végül is kórházban, állatkórházban köt ki, ahol más állatokkal is találkozik, riska tehén, baboly, kakas, nyuszi, róka és egyéb állatok mesélnek az ő kalandjaikról, meg Ralf Cica velük közös kalandjairól. Kecskeméten a Magyar Fotográfia Múzeumban Atakandó 100 címmel nyílt kiállítás, ami azért rendkívül izgalmas, mert immár 100 éves Atakandó, és ma is alkot, viszont ez azt is jelenti, gyakorlatilag a 20. századot végigélte, és mivel rendkívül sokat utazott, bejárta Európát, Amerikát, Dél-Amerikát is beleértve, nagyon sok felé járt, mindenütt fényképezett, és ezek a fényképek néha líraiak, néha dokumentumok, néha drámaiak, nagyon sok mindent dokumentálnak a korabeli életből, és a művészeti, fotoművészeti irányzatokat is rendkívül széles skálán mutatja be. Kaposváron a Ripple-Rónai Múzeumban színes sejmek, fodrok, csipkék címmel látható kiállítás, ez az 1860 és 1910-es polgári viseleteket mutatja tulajdonképpen be, ahol nem csak a viseleti darabok láthatók tárgyivalójukban, fényképeken, magazinokban és egyéb helyeken dokumentálva, hanem a hozzájuk kapcsolódó szabályok és szokások is megtalálhatók, illetőleg kiegészítő kellékek, mint a cipőgomboló, kesztyűtágító, karmantyú, avagy kalucsni és egyéb dolgok is. Sőt, még egy varrószalomba is be lehet tekinteni 1900 körül, és egy nagy kanizsai fehér nemű készítő műhelyt is meg lehet nézni. Uniformisok láthatók a Budapesti Föld alatti Vasút Múzeumban is, formaruhák 7-7 országból címmel, különböző közlekedési társaságok, elsősorban persze a magyar társaságoknak az egyenruháit mutatja be. Visszatérve Kecskemétre a Cifra palotába, törött szárnyakon, bepillantás a Bács-Kiskun megyei II. Világháborús repülőgéproncsok világába. Ez a kiállítás részben különböző repülőtípusokat mutat be, mint a B-17 repülőerőd, vagy a B-24 Liberátor, P-38 villám és a többi. Részben pedig a roncsokat, illetőleg a roncskutatást is bemutatja, meg a roncsoknak a fölhasználását is, hogy a későbbi életben milyen formában épültek bele, milyen módon hasznosították ezeket a tárgyakat. Az egész kiállítás pedig a Magyar Roncskutató Egyesületnek a kezdeményezésére került megrendezésre. Ugyanitt a Cifra palotában az aranykor polgármestere, Kada Elek és Kecskemét, tehát itt a város polgármesteréről szól, aki 1852 és 1913 között irányította a városnak az életét, történeti dokumentumok láthatók, tárgyak, illetőleg szintén vannak fényképek, még festmények is láthatók. Pécsen a múzeum galériára szeretném fölhívni a figyelmet, történelmi tárgyú kiállítása, migráció a Duna térségében, egy vándorkiállítás, a németek betelepülését mutatja az 1700-as évektől, és mivel hogy vándorkiállítás, érdemes elmondani azt is, hogy Ulmból indult a Donau-Schwäbische Centralmúzeumból, és az utolsó állomása Újvidék lesz, Pécsről oda megy. Amivel kiegészült a többihez képest, az a Baranya és a Tolna megye települései megtelepülött sváboknak a története. Előzetesként pedig a Budapesti Közlekedési Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol épületgépészet, múlt, jelen és jövő címmel látható kiállítás, itt a fűtéstől a csőgörényig, a fürdőszobákig nagyon sok minden látható, és még ki is lehet próbálni a házi ördögeinket, tehát az ördög fürdőkádját. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét új műsorral jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.